Erik mellé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, közölt a miniszterelnöki kommunikációs főosztály az MT-vel. A miniszterelnök a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyalt Oroszország elnökével. Ennél többet nem osztottak meg, illetve arról sem szólt a tudósítás, hogy ki az, aki a hívást kezdeményezte. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint abból is fedezik az ország elleni háborút. Szerinte a csővezeték a föld alatt van, azt nem lehet látni műhold képekről. Micsoda arcátlanság, reagált Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ukrajna részéről közel sem csak szívesség a kőolajszállítás a barátság vezetéken, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Egyrészt ez szerződéses kötelezettsége az országnak, másrészt óriási pénzeket zsebelnek be a tranzit díjon, ismertette Szijjártó Péter. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio a kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat. Izrael szárazföldi inváziót indított Libanonban, írja a Brit The Telegraph. Izrael katzvédelmi miniszter közölte, a csapatok engedélyt kaptak arra, hogy előre nyomuljanak és további pozíciókat vegyenek át Libanonban, ahol az iráni támogatású Hezbollah tevékenykedik. Irán lezárta a Hormuzi szorost, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni, közölt az iráni sajtó. Meredeken emelkedtek az olajárak emiatt, közölt a Reuters hírügynökség. A nyersolaj ára már tegnap 10%-kal hordónként mintegy 80 dollárra ugrott, de elemzők szerint a jegyzés akár a 120 dolláros szintet is elérheti. A katari energetikai vállalat felfüggesztette a csepp folyósított földgáz előállítást, miután iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét. A múlt pénteken még 32 euró körüli ár, délelőtt már 55 euró felett járt. A hétfői 50%-os ugrás után reggel tehát tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, írta összefoglalójában a Portfólió gazdasági portál. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta még reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai aztán már Magyarországra is járatot indít, közölte Szijjártó Péter. Az Emirates is repül, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé, tette hozzá. Később arról is tájékoztatott, holnap és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Beszámolt ugyanakkor arról is, éjszaka tovább folytatódtak az iráni csapások az öböltérség egészében, több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal a Szaúdi Riádban. Az emberek újra birtokba vehetik a Szelecki kastélyt, amely 2 milliárd forintos beruházás keretében a kormány nagyjából 1 milliárdos támogatásával újult meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Heves vármegyei Boconádon. Örülünk annak, hogy a gyerekek, fiatalok, az itteni közösség újra birtokba vehetik az épületet, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, közölte második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Enyhén gyorsuló GDP növekedés mért tehát második becslésében a KSH a tavalyi negyedik negyedévet illetően. A 2025-ös egész évre vonatkozó mutató ugyanakkor nem változott, elemzi az adatokat a privát bankár portál. Utóbbi, a nyers adatok esetében 0,4, a kiigazított adatok szerint 3%-kal múlta felül az előző évit. Végül az időjárásról. Holnap kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. A Dunántúlon több lehet a felhő, és ott akár záporzivatar is kialakulhat. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok.
Pintér Gábor nuncius, a beszélgető társam, Új-Zéland és az egész Csendes-óceán térsége az ő területe, folyékony kontinensnek nevezted ezt egyik beszélgetésünk során, és hát újabb csodák nyílnak meg előtted, Szamoán jártál. Én belenéztem egy kicsit, hogy mit lehet tudni Szamoáról. Szerintem a világ egyetlen olyan országa, ahol majdnem ugyanannyi mormon van, mint katolikus, legalábbis a statisztikák szerint. Mesélj erről az országról, erről a két nagy szigetről, légy szíves!
Nagyon sok szép élményem volt, de hogy most a felvetésedhez kapcsolódjak, a statisztikákhoz, ez valóban így van, hogy képben legyenek a hallgatók is. A független száma, ezt hozzá kell tenni, mert két száma van, van egy amerikai számú, egy kisebb sziget, és tőle 60 kilométerre van az úgynevezett független állam számúa, ami két szigetből áll. Ennek az összterülete közel 3000 négyzetkilométer, az összlakosság pedig 200 ezer. Ennek a 200 ezer főnek nagyjából 20-22% a katolikus, tehát kb. 40-44 ezer katolikus van, és a többiek azok különböző más keresztény egyházakhoz, felekezetekhez tartoznak. Valóban a mormonok nagy számban vannak jelen, és régóta megjelentek. Egyébként ez jellemző ezekre a csendes óceáni szigetekre, mindenütt jelen vannak, korán megérkeztek ide misszióikat végezni. A másik nagy egyház, az az anglikán egyházból indult ki. Annak idején volt egy ilyen missziós társaság, akiket az anglikán egyház alapított, az a nevük, hogy Londoni Missziós Társaság. Ők misszionálták ezt a szigetet is, és olyannyira sikerült a misszionálás, hogy ma már ez egy önálló, tehát az anglikán egyháztól elszakadt önálló egyház. Engem lenyűgözött az a nagyon aktív keresztény élet, amit ott találtam. Ez igaz a katolikus egyházra, de igaz egyébként az egész társadalomra. Ezen a szigeten, vagy ebben az országban, mint ahogy láttam ezt már más szigeteken is, például az amerikai Számoán is, és hát sorolhatnám a többit, a hit és a vallásosság, ezek nem kérdések. Tehát ez része az emberek életének, része a társadalomnak. Olyannyira, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, és mindenki ezt mondta nekem, nem csak az egyháziak, hanem az állami vezetők is, beszéltem erről az államelnökkel, a miniszterelnökkel, a parlament elnökével, mindenki azt mondta, hogy itt azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag 100%-os az embereknek a részvétele az egyházi életben, és mondjuk a vasárnapi istentiszteleteken, szentmiséken abszolút elsődleges, és minden mást félretesznek. Még mondok néhány statisztikai adatot azért, hogy mutassam, vagy bemutassam, számunkra azt gondolom, hogy hihetetlen az, amit itt találtam. Tehát az előbb mondtam, nagyjából 44 ezer katolikusról beszélünk. Ennek a 44 ezer katolikusnak van 56 plébániája a két szigeten, és az 56 plébánián dolgozik több mint 50 pap, 140 állandó diákónus, és 50 szerzetes és szerzetes nővér.
Hát ez hihetetlen, fantasztikus.
Igen, tehát azért mondom, ez európai fejjel nekünk ez hihetetlen, és mindnek van bőségesen munkája.
Írország lehetett ilyen a 19. század végén, nem?
Igen, így van, így van. Tehát ha belegondolunk abban, amit az előbb mondtam, hogy gyakorlatilag 100%-os az emberek részvétel az egyházi életben, akkor megértjük azt, hogy bizony nekik van munkájuk. Tehát az egyébként igen hatalmas plébánia templomok vasárnap többször megtelnek, holott mondjuk egy plébániához tartozik mondjuk 1000-1500, maximum 2000 ember. És azt még hozzá kell tenni, hogy egy-egy plébánia nem egy templomot jelent. Tehát vannak plébániák, ahol 2-3 templom is van. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt, végiglátogattam több mint 12 plébániát ez alatt a rövid idő alatt, azután 4 katolikus iskolát, és hát sok-sok egyéb mást, meglátogattam a kármelita nővérek klauzúrás kolostorát, sok-sok-sok élmény volt, de minden esetre azt mondhatom, hogy hihetetlenül aktív és dinamikus az ottani katolikus egyház, és mondom, a protestáns egyházak hasonlóképpen. Aztán vasárnap volt egy csodálatos nagy ünnepi szentmise a Székesegyházban, amit a nuncius látogatására szerveztek, bár egyébként is azt mondják, hogy vasárnaponként megtelik a Székesegyház, ami kb. 2000 fő befogadására alkalmas, hát most talán 2500-an is voltak. Egy csodálatosan szépen megszervezett liturgia volt, csodálatos kórus, zenekar, és hát persze az ő liturgiájukban mindig benne vannak az őslakosoknak a táncai, főleg a felajánlási körmenetnél, és náluk van egy különleges része a liturgiának, hogy az ige liturgia megkezdése előtt az evangéliumos könyvet is egy körmenetben hozzák be, és ezt tánccal kísérik. ez egész számúan megvan, ezt egy 25 évvel ezelőtt az akkori érsek vezette be, és azóta is ezt megtartják, egy nagyon szép dolog.
Mondtad, hogy érsek, tehát ez egy érseki egyház megye? Az ország?
Ez Számoa, ez egyetlen főegyházmegye, a két sziget, így van, és ez egy érsekség, így van, és az egyetlen hozzá tartozó püspökség, ez az amerikai Számoa, ami szintén egy külön egyházmegye. Valamikor régen még ez egy egyházmegye volt az egész, azután leválasztották amerikai Számoát, az lett egy önálló egyházmegye, és a nagy Számoa pedig érsekség lett. Igen.
Szerzetesek, említetted, hogy voltál karmelita nővéreknél, milyen szerzetesek vannak?
A karmelita nővérek, mint mondtam, ők klauzúrában élnek, de nagyon sok aktív más rend van. A férfi rendek közül a szaléziek és a redemptoristák vannak legnagyobb számban. A női rendek közül szintén a szalézi nővérek iskoláik vannak, azután a Magyarországon nem ismert, mondhatnám így magyarul, hogy Mercedarius nővérek vannak, ők egy írországi alapítás, és itt az óceániai szigeteken nagyon jelen vannak, szintén iskolákban. Azután jelen vannak a szegény gondozó kisnővérek, ez egy francia alapítású rend, és hát más egyéb kisebb rendek. Minden esetre nagyon aktívak és nagyon sok feladatuk van.
A papokról szóljál, helybeli születésűek most már, vagy vannak még misszionáriusok?
Többségük helybeli, maga az érsek is helybeli születésű, a papoknak a nagy része is helybeli, de vannak misszionáriusok is különböző országokból. Európából már nem, de vannak Amerikából, vannak a környező országokból, Ausztráliából, tehát, de a többség az helyi, és hát ehhez rögtön hozzáteszem, hogy azért helyi, mert hála Istennek nagyon sok hivatás van. Tehát papi hivatások, szerzetesi hivatások nagyon szép számban vannak, hát emiatt van az, hogy ilyen magas a létszáma a papoknak, ahogy az előbb mondtam, jelenleg is 15 kispapja van ennek az érsekségnek.
De Fidzsi szigetén, ugye?
A szeminárium az Fidzsi szigetén van, így van, így van, így van, az Fidzsi szigetén van, illetve néhányan az Egyesült Államokban tanulnak, ugye angol nyelven tanulnak, és néhányukat. Ott van egy bencés apátság, ahol egy nagyon komoly, nagy létszámú papi szeminárium van, több mint 120-an vannak most is, és hagyományosan Óceániából oda is szoktak küldeni papnövendékeket, tehát az Egyesült Államokban.
Úgy tűnik abból, amit elmondtál, és a korábbi beszélgetések, vagy visszagondolok, hogy ilyen sokszínű, gazdag helyi egyház ritkaság Óceániában, amit most elmondtál.
Igen, nekem is ez volt a benyomásom, ezt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon pozitív benyomásom, de ahogy korábban mondtam, más szigeteken is nagyon élő és dinamikus az egyház, a katolikus egyház, de ez a létszám, hogy relatív, tehát viszonylag kevés katolikushoz ennyi pap és szerzetes legyen, és diákonus, mint ami itt van, ez valóban azt gondolom, hogy egyedülálló. Az amerikai számon láttam hasonlót. Annak idején beszéltem erről, csak röviden mondom, hogy ott is a 8000 katolikusra 16 plébánia van, és 17 pap dolgozik ott, tehát azért ott is a viszonyok körülbelül hasonlóak.
Milyen az életszínvonal? Mert voltál olyan helyén az óceániai útjaid során, ahol viszonylag szerény.
Ahol lehangoló, igen, mondhatjuk így valóban.
Itt mit tapasztaltál?
Itt nem így van, hála Istennek. Nyilván nem beszélhetünk arról, nincsen egy új-zélandi, európai színvonalú élet, ez biztos, hogy nincsen. De azt mondhatom, hogy az eddigi szigetekkel összehasonlítva valóban talán itt élnek a legjobban az emberek. Tehát volt időm, illetve hát körbevittek autóval, ahogy a plébániákat látogattam, láttam nagyon sok falusi környezetet, szépen rendezett körülmények között élnek az emberek, a nem gazdagok is, tehát azért nyilván a többség az a közép, illetve az alsó kategória, de ők is rendezett szép házakban élnek. Jellemző, nem tudom, hogy ez a német hagyomány, vagy hogy honnan jön ez a mentalitás, de nagyon rendezett az egész ország. Az utak gyönyörűen rendezettek, a fű, a bokrok, a fák rendezettek, dekoráltak. abszolút tisztaság van mindenütt, tehát egy nagyon-nagyon jó benyomást tett rám. És úgy láttam, hogy valóban az emberek nagyon jól élnek, de mondom, ez nem azt jelenti, hogy mindenki gazdag, hanem az, hogy rendezett és méltó körülmények között élnek. Ez azért elmondok egy érdekességet, ami szintén itt láttam először, más szigeteken sem. Van egy nagyon érdekes szokásuk, hogy a házak elé, miután a házak, amiben laknak, nem nagyok. Tehát az inkább ugye miután meleg trópusi éghajlat van, az inkább alvásra szolgál, tehát nem nagyok a házak, de minden ház előtt van egy ilyen tető, a falai nincsenek, és tehát egy ilyen lehet, hogy magyarul pavilonnak mondanánk, de ezek stabil beton alapú oszlopokkal rendelkező tető, ami sokszor nagyobb, mint maga a ház.
Árnyékot ad?
Ez árnyékot ad, és itt jönnek össze az emberek. Uh-huh. Tehát itt jön össze a család, a nagy család, itt vannak a közös étkezések, ünnepek, itt jönnek össze a szomszédokkal, itt néznek közösen tévét, játékokat. Tehát ez a közösségi életnek a színhelye, de ez minden ház előtt ott van. Tehát nem egy-kettő van, hanem gyakorlatilag minden ház előtt kisebb-nagyobb formában ott van. Ezt felának hívják, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, mert látszik ebből, hogy hatalmas közösségi életet.
Igen, mint régen akár Csépán is, minden házról ott volt a pad, és oda kiültek az emberek. Pad,
így van, pontosan. Csak ez nagyobb a befogadó képessége.
Ez is egy turista paradicsom? Samoa?
Igen, sokan járnak ide turisták, tehát az egyik nagy bevételi forrása az országnak a turizmus. Repülővel is jönnek, illetve ezek a hatalmas óceánjáró turistahajók, ezek is ki tudnak kötni, és akkor ott maradnak egy-két-három napra. Ez érdekességként elmondom, hogy akkor volt vasárnap a nagy ünnepi mise a Székesegyházban, hogy a felajánlás környékén észrevettem, hogy egyszerre vagy 100 ember bejött még az egyébként tel is tele katedrálisba, volt egy ilyen előtér a Székesegyház, és oda bejött legalább 100 ember, és hát láttam, hogy ők inkább európaiak, hát nem tudtam, hogy honnan jönnek, akkor mikor vége volt a misének, akkor azért megvártak, és hát meg akarták tudni, hogy ez most mi volt, meg ki vagyok én, stb. És akkor kiderült, hogy hát ők akkor érkeztek aznap reggel egy ilyen nagy óceán járóhajóval, és ők németek voltak, akik járják ugye itt a csendes óceán, viszont meglátták rögtön a hajóról, hogy ott van szembe a kikötővel, szembe 3 percre a Székesegyház, és bejöttek oda a Szentmisére.
Mi a titulusa a Székesegyháznak?
Szent József Székesegyház, igen.
A népességről szóljál, hogy bevándorlók, vagy őslakosok, és hogy néznek ki?
Igen, hát azt mondhatom, hogy elsősorban őslakosok, tehát bevándorlás az nagyon minimális, nyilván bizonyos helyzetekben, vagy munkákhoz szükségük van arra, hogy külföldről jöjjenek oda bizonyos képzettségű emberek, akiknek itt nincsenek, de ez nagyon-nagyon-nagyon minimális, tehát elsősorban helyiek vannak. Még egy érdekesség ez, hogy a népességet megértsük, a miniszterelnökkel beszélgetve derült ki ez a dolog, hogy a népesség száma gyakorlatilag már egy jó 20-25 éve stabil, 200 ezer a lakosok száma. Ugyanakkor a születési arány az jóval magasabb, tehát nagyjából 3 körül van, vagy 3 fölött van, tehát gyakorlatilag ugye növekedni kéne a népességnek, viszont azért nem növekszik, mert rengetegen a fiatalok közül elmennek külföldre.
Ausztráliába, Új-Zélandra?
Például Ausztráliába és Új-Zélandra, így van, vagy esetleg az Egyesült Államokba, ott tanulni és utána ott találnak munkát. Tehát viccelve mondta a miniszterelnök, hogy az egyik legnagyobb exportcikke az országnak az az ember, az embereket exportálnak külföldre. Tehát inkább mennek, mint hogy oda jönnének. Mindenesetre ez nagyjából stabil ez a létszámjuk, tehát nagy részt mondhatjuk, hogy őslakosok, akik persze keveredtek, tehát ugye itt a mindenütt ezeken a szigeteken úgy kell elképzelnünk, hogy itt mindenütt keveredés van. Tehát nincs olyan, hogy egyfajta ember él ott, nem tudom én, 1000 éve vagy 500 éve, hanem ők keveredtek, mert folyamatosan, ahogy mondtad, ugye a folyékony kontinensen folyamatos volt a népvándorlás korábban is, meg az egészen az utóbbi időkig, és ezért mindenhonnan jöttek, csak hogy képünk legyen róla, senki nem tudja mind a mai napig, hogy az óceániai szigetekre hogyan érkeztek a különböző oda kerülő törzsek, és ezek aztán keveredtek, bár itt például számon a kutatások azt mutatják, hogy legalább 3000 éve már ott élnek emberek. Most az egész Óceániába két oldalról érkeztek az emberek. Egyrészt érkeztek Dél-Amerikából az indián törzsek, ma sem tudjuk, hogy hogy tudtak ekkora hosszú utat az óceánon megtenni, de ez kimutatható genetikailag mindenképpen, meg kinézetre is látszik, és jöttek az ázsiai különböző népek. Tehát jöttek a most Fülöp-szigeteknek hívott szigetekről, jöttek Kínából, Indonéziából, Pápua-Új-Guineából és minden felől. Tehát ebből állt össze a népesség és a mai mondjuk genetikai megjelenése, vagy antropológiai megjelenése ezeknek az embereknek, ami egyébként tényleg nagyon elkülöníthető. Tehát teljesen más, mint az ázsiaiak, nagyon más, mint az indiánok, de azért mégis ezek fölfedezhetők bennük, és hát kialakult egy újfajta óceániai népesség.
Milyen nyelven beszélnek?
Hát két nyelvű az ország, van a helyi számoai nyelv, tehát van egy külön ilyen nyelv, amit úgy hívnak, hogy számoai. Ezt ott beszélik ezeken a szigeteken, nyilván ugyanezt amerikai számoában is, de gyakorlatilag mindenki tud angolul, nyilván a kevésbé iskolázottak kevésbé, de mindenki tud angolul. Az iskolában a tanítás szintén főleg angol nyelven folyik, és esetleg nem idegen nyelvként, de tehát külön nyelvként tanítják a számoai helyi nyelvet. Tehát két nyelvű az ország.
Van írásbelisége ennek a Samoának?
Tehát? Van, persze, van írásbelisége, és nagyon sok mindent lefordítottak, többek között például a Szentírást és mise könyvét is, tehát van a számoai nyelven, van mise is bizonyos templomokban, igen. Két érdekességet elmondanék, mert ezek nem mindennapi dolgok. Mondtam, hogy a kormány vezetőivel, illetve az államelnökkel is voltak tárgyalások, minden szépen rendben ment. Amit el akarok mondani, az a megbízó levél átadásának a ceremóniája. Ugyanis hát ez nagyjából mindenütt hasonló módon zajlik, ugye van egy köszöntő, bemutatás, átadás, beszéd egyik oldalról, másik oldalról, hát majd pedig ugye van, mikor utána leülünk, és hát van egy beszélgetés, 30-40 perc, mikor, hogy. Na, a lényeg az, amit akarok mondani, én nagyon sok megbízó levél átadási ceremónián részt vettem, nem csak nunciusként, amiben most bőven van részem, hanem annak idején titkárként, tanácsosként is, a nunciusokkal ugye ezeken részt vettem, nagyon sokat voltam. De először fordult velem elő egy olyan dolog, ami itt viszont jellemző. Akkor leültünk a hotelekbe, akkor mindenki elé letettek egy kis asztalt, a kis asztal egy tálcát, egy tízóraival, mindenféle apró ételekkel, teával. És ahogy ezt felszolgálták, az államelnök odafordult hozzám, és azt mondta, hogy érsek úr, normális esetben ezt én szoktam tenni, de hogy most itt van velünk egy érsek, kérem, hogy mondjon egy imát, és áldja meg az ételt, mielőtt elkezdjük.
De szép.
Ebben két dolog is érde, egyrészt maga a tény, hogy ez számukra magától értetődő, pedig nem is egy főétkezés, egy kis tízórai. Tehát számukra ez az életnek a része. A másik érdekesség, amit ő mondott, hogy egyébként ezt ő maga szokta, amikor más nagykövetek vannak, akkor ezt ő maga szokta csinálni.
De jó, katolikus vagy milyen vallású?
Ő nem katolikus, a felesége katolikus, ő pedig ehhez a bizonyos londoni missziós társasághoz tartozik, ami önállósodott protestáns egyház, ott nagyon aktív, erről is beszélt nekem, nagyon aktív tagja ennek az egyháznak.
Milyen régre nyúlik vissza a katolikus jelenlét a szigeten, mikor kezdődött a missziós tevékenység, és honnan érkeztek az első katolikus misszionáriusok?
A katolikus missziósok azok megérkeztek oda nagyjából 8-10 évvel később, mint az anglikánok, de ők Franciaországból jöttek, és akiket most, bocsánat, magyarul, hogy is mondják, maristának?
Maristák, igen.
Maristák, igen. Tehát ugye a maristáknak többféle ága van. Akiket Magyarországon ismernek, azok az iskola fenntartó testvérek, de van egy missziós águk, akik gyakorlatilag az egész Óceániát misszionálták, és Új-Zélandra is ők voltak az első misszionáriusok, akik megérkeztek. És számomra is ők érkeztek meg. Először két francia misszionárius.
Volt-e találkozód a papsággal, mert valamelyik sziget amikor látogatásod során volt egy ilyen, és akkor kérdeztek, és mondtad, hogy nagyon
így van,
sokáig
most is volt, volt nagyon-nagyon érdekes volt. Ugye azt mondtam, hogy meglátogattam 12 plébániát nagyon-nagyon intenzív módon, iskolákat, kolostort, és ezen kívül volt, hétfőn délután én kértem ezt az érsektől, hogy szervezzen egy ilyen találkozót, délután 3:30-kor találkoztunk, és gyakorlatilag az egész papság ott volt, a másik szigetről is átjöttek, nem messze van egyébként egy nagyjából egy óra kompal átjönni a másik szigetről, és ott voltak a szerzetesek is, tehát nagyon-nagyon jó volt, és hát ott tartottunk egy ilyen, mondhatnám azt, hogy ilyen szinodális találkozót, ez volt az egyik téma, hát nyilván én beszéltem elsősorban, de ez egy szabad beszélgetés volt, egy csomó kérdés volt, témákat vetettek föl, nagyon-nagyon jó volt, ők is úgy éreztem, hogy nagyon élvezték, és nekem is nagyon jó volt, hiszen megismertem egy csomó helyzetet, gondolatot, megismertem, hogy hogyan gondolkodnak, problémáikat is. Ez 3,5 óráig tartott, nagyon-nagyon jó volt, és utána volt még egy közös vacsoránk, amikor szintén egyénileg még tudtunk beszélgetni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettünk a csendes-óceáni Samoa szigetekről, illetve országról, ahol a közelmúltban tett látogatást. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a nagybőjti időszakról elmélkedik. A 2024. február 27-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Istenem, mennyei Atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem, figyelsz rám és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom. Hatalmas dolgokról és a jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhova megyek. Egyetlen szót sem mondhatok, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, és jóságosan viseled gondomat. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha ilyen Lego emberkékre kellene hasonlítani, akik ugye különböző érzéseket fejez ki a tekintetük, akkor te ezek közül, a kis Lego emberek közül melyikre hasonlítanál leginkább, és miért? Viki?
Én a mosolygósra, ugyanis nagyon jó kedvem van.
Igen, én is a mosolygósra hasonlítok szerintem, és azért, mert nem nagyon szoktam szomorkodni, inkább így mosolygok egész nap.
Én is egy ilyen örömteli, önfelett mosolygós arcot választanék, mert szerintem az esetek elég sok százalékában próbálok pozitívan nézni a dolgokra, és arra gondolni, hogy minden jó okból történik.
Leckénk témája a gyerekek, a nagybőjti időszak. Mit is jelent ez a nagybőjt? A bőjt az egyház számára ugye egy 40 napos készületi idő, amelyet nagyon sokszor nem tudunk helyesen értelmezni, mert ugye a bőjtöt össze szoktuk keverni a lébőjt kúrával, meg a különböző fogyókúrával, és akkor ez a valósítsuk meg önmagunkat, és pont jó lesz 40 napig fogyókúrázni, és akkor megvonni magunktól mondjuk az édességet, vagy ilyen ígérgetésekbe fogunk, hogy akkor majd elérjük és megvalósítsuk az ilyen irányú álmainkat. Igen ám, de a nagybőjtnek a tartalma egészen más. Azt mondja, hogy emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel, nézz önmagadba, tarts bűnbánatot, vagy éppen küzdj önmagaddal. Mi az üzenete szerintetek ezeknek a felhívásoknak, és miért jó ezt követni?
Az, hogy küzdj magaddal, hogyha például valamit nagyon szeretnél csinálni, de tudod, hogy az mondjuk rossz dolog, akkor úgymond küzdj magad ellen, ne tedd azt a dolgot.
Például nézz önmagadba. Ez miért jó, hogyha a nagybőjtben önmagunkba nézünk? Mit is jelent ez igazából? Ez a kifejezés, hogy tudtok ti fiatalok ma önmagatokba nézni?
Szerintem úgy, hogy visszanézünk a cselekedeteinkre, hogy miket tettünk, és hogy annak milyen hatása lett, hogy valakinek például rossz kedve lett, vagy hogyha rosszat okoztunk azzal.
Van aztán még olyan is, hogy küzdj önmagaddal. Hogy tudunk, miért kell küzdeni önmagunkkal? Mit lehet leküzdeni önmagunkban ilyenkor nagybőjtben?
A rossz szokásainkat, a rossz tulajdonságainkat, meg hogyha valami rosszat akarunk cselekedni, akkor is inkább visszafogjuk magunkat, és küzdünk saját magunk ellen.
Én legalábbis azt tapasztalom, hogy mindig ezek az önmagunkkal szemben vívott csaták, ezek életünk legkeményebb csatái, amikor magadban kell legyőzni a rosszat, magadban kell megfékezni az indulatot, és ugye önmagában az, hogy érzel valamit, az még nem bűn. De hogyha ennek tettei, vagy szavakkal, gondolattal, tettel kifejezésre juttatod, onnantól fogva már nem mondhatod azt, hogy te hibátlan vagy, vagy bűntelen vagy ebben a dologban. Viszont az is nagyon fontos, hogy ez az önmagunkkal való küzdelem, ez rendszeres legyen és átgondolt legyen. Én nagyon sokszor tapasztaltam már meg, hogy tudunk sokszor irreális elvárásokat támasztani magunkkal szembe. Tehát van olyan, hogy például, ha egy humán beállítottságú ember azt mondja magára, hogy mostantól nagybőjtben a kémiát fogom meg a matematikát állandóan tanulni, és próbálok mindent megtenni azért, hogy matematikából dicséretes ötös legyek, ez nagy valószínűséggel nem fog menni. Viszont olyan dolgokban, ami téged érdekel, és azt mondod, hogy én tehetséges vagyok, mert gyönyörűen szavalok, és gyönyörűen olvasok, és a legközelebbi felkérést, hogy vegyek részt egy versenyen, azt lehet, hogy most már nem kellene visszautasítani, hanem le kell küzdeni önmagamban lévő gátlásokat, és minden, amivel így ellenállok, és el kell ismernem, és el kell fogadnom, hogy adott az Isten egy olyan talentumot, amit itt az ideje, hogy ezt kamatoztassad, vagy kamatoztassuk. Sok kegyelem, meg sok szenvedés is van ezekben a fejlődésben, de gyerekek, pont ezért szép a nagybőjt, pont ezért szép a lelki fejlődés, mert mindig, ha összetörik valami, akármilyen gátlás, fájdalom, szenvedés, valami új tud akkor megnyílni, meg kinyílni előtted. Azt gondolom, hogy át kell élni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy utána te abból úgy virágozzál ki, hogy az Istennek és a körülötted lévő embereknek a jára legyél. Hirdessünk meg egy ilyen nagybőjtöt, hogy mindannyian próbálunk odafigyelni, akár az önmagunkkal vívott küzdelmekbe, akár a bűnbánatba, akár abban, hogy másokkal kapcsolatban hogyan tudok én a Teremtő Isten társa lenni itt a világban. Azt is látod, hogy még mi befele nézünk, és bűnbánatot tartunk, hiszen bűnbánati időszak a nagybőjt, addig a világnak az a hirdetése ezzel szemben, hogy szerezd meg, amit akarsz, fogyassz el mindent, amit tudsz, legyél egészséges, mert akkor örökre élsz, valósítsd meg önmagadat és az álmaidat, szállj szembe azzal, aki mást mond, tedd azt, amit az érzéseid diktálnak. Ezek nagyon komoly mondatok, és egyben félelmetesek is, hiszen egyetlen törvényt mondanak ki. Mi ez?
Az a jó, amit gondolsz. Aki mást mond, az a rossz.
Mire indít benneteket ez a fajta gondolkodásmód?
Hogy átlép másokon, és ne gondolját dolgokat.
De nyilván ez a fajta gondolkodásmód akkor nagyon-nagyon sok sebet is okozhat bennünk, és a környezetünkben is, hiszen azáltal, hogy így megvalósítod önmagadat, és áttörsz mindenkin, és átgázolsz mindenkin, akkor, ha így a hátad mögé nézel, ott vannak az áldozatoknak a regimentje, a serege, akiken te áttapostál csak azért, hogy te jól érezd magad. És ez a fajta gondolkodás, ez egy keresztény embertől totálisan távol áll, és teljesen ellentétes gondolkodás, hiszen a szeretet parancsa, amit Krisztus örökségül hagyott ránk, az pont nem erről szól, hogy valósítsuk meg önmagunkat, tapossunk át mindenkin, hanem azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat, és azt mondja, hogy próbálj meg az Isten képmásaként itt a földön közvetíteni azt a szeretetet, ahogy az Isten szeretett minket. És az Isten pedig nem ártó szeretettel, és nem gyűlölettel és gonoszsággal szeretett minket, sőt, a önfeláldozó módon mindenét odaadta értünk, és hogyha majd fogunk erről beszélgetni a Krisztus szenvedéséről, akkor ott azért keményen lehet látni azt, hogy önmagát nem sajnálva hogyan volt képes feláldozni magát, és az egész életét és mindenét csak azért, hogy mi boldogok legyünk, és majd az örök boldogság állapotába kerüljünk. És azt gondolom, hogy a mai ember számára az, hogy ha nemet mondasz, és a határaira emlékezteted, nem szeretik az emberek a határokat, nem szeretik a szabályokat. Mit gondoltok erről?
Szerintem az emberek azért nem szeretik a határokat, vagy a szabályokat, mert hogy ugye mindenki azt szeretne csinálni, amit ő akar, és hogyha valaki megszabja neki, hogy mit csináljon, mit ne csináljon, akkor az szerintem nagyon sok olyan természetű ember van, aki ezt nem tudja elfogadni, hogy ő neki megmondják, hogy mit csináljon, meg hogy mit ne csináljon.
Szerintem sokan azért nem szeretik a határokat, mert a szabályokat, mert hogy ők korlátozva érzik magukat, úgy érzik, hogy ők nem bontakozhatnak ki, nem lehetnek azok, akik. Pedig a szabályok és a határok csak azért vannak, hogy mi itt a Földön szeretetben éljünk, és rend legyen.
Szükségünk van tehát határokra, amelyek keretet adnak az életünkbe. És olyanok ezek, mint a játékszabályuk, amik nélkül nincs játék, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a határok figyelembe vétele ellentétes lehet nagyon sokszor az akaratunkkal, meg az elgondolásunkkal, és itt is visszaköszön az, hogy önmagunkkal kell küzdenünk. Lázár Ervinnek van egy meséje, amiben a főszereplő javaslatot tesz arra, hogy Ló Szerafin bebizonyítsa, hogy mindenkinél gyorsabban szeret és tud futni. És most meghallgatjuk majd Vikitől ezt a történetet, és megnézzük, hogy Ló Szerafinnak sikerül-e legyőznie önmagát ebbe a történetbe. Majd arról fogunk beszélgetni, hogy vajon milyen és mi hogy tudjuk leküzdeni önmagunkat.
Megvan, mondta kis szünet után, akkor fusson versenyt önmagával. Önmagammal ámuldozott Ló Szerafin. Igen, ragyogott Bruckner Siegfried. Akkor elhiszem, hogy te vagy a leggyorsabb. Győzd le önmagad. Ámulva nézték, csak Mikka-Makka mosolygott. Na menjünk, csak menjünk, terelgett őket hazafelé. Amit kérsz, azt már rég megtette Ló Szerafin. Legyőzte önmagát. Mikor? Tiltakozott Bruckner Siegfried. Amikor nem adott neked egy nyaklevest, nevetett Mikka-Makka.
Hogy tudta legyőzni önmagát a Ló Szerafin?
Úgy győzte le önmagát, hogy uralkodott az indulatain, a bűnre való hajlamát úgy kezelte, hogy ne legyen annak bűn a vége.
Ahogy Ló Szerafin, tehát ahogy mondtátok, leküzdötte önmagát, te is többféleképpen küzdhetsz önmagaddal. Amikor fáradt vagy, de meg kellene valamit tanulni, amikor nincs kedved, de mégis elmégy egy edzésre, vagy amikor félsz, de leküzdöd a félelmeidet. Ezek apró lépések az emberiségnek, de nagyon-nagyon nagy lépés számodra, meg a személyiség fejlődésed számára.
Thank you.
Beszélgessünk a nagybőti időszakról. Ez ugye egy 40 napos készületi idő húsvét ünnepére, amikor is Jézust követjük, aki kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig. Mire tanít minket Jézus?
Jézus megtanít minket arra, hogy hogyan küzdjünk önmagunkkal.
Mit jelentett a bőjt az Ószövetségben?
Az Ószövetségben a gyász vezeklés kifejezésére, az imádságban való elmélyülésre és egyes vallási egyeményekre használták.
Mit mondott Jézus az Új Szövetségben a helyes bőjtölésről?
Jézus tanítást ad a helyes bőjtölésről. Ő maga is 40 napos bőjttel kezdi a tanítói éveit. Az apostolok is tartanak bőjtöt, amikor kiválasztanak segítőket az evangélium hirdetésére.
A legősibb közösségi szabályzata az egyháznak a didaké is egy rendszeres szerdai és pénteki bőjtre hívja fel a figyelmet. Mi volt az ókeresztény egyházban a bőjti napokkal kapcsolatban? Milyen elvet követtek, Viki?
Az ókeresztény egyház nagy péntek és nagy szombat napjára hirdetett gyászbőjtöt, mert a vőlegény Jézus nincs velük. Amíg velük a vőlegény, nem bőjtölhetnek. De eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd bőjtölnek.
Ezt a gyászbőjtöt fogják majd kiterjeszteni a nagy hétre, és utána kezd majd általánossá válni ez a 40 napos bőjti idő. Tehát látjátok, hogy kezdetben csak a vezeklés kifejezése volt a bőjt, aztán utána bővült ki 40 nappá. Azért most még itt jegyezzük meg, ugye, hogy úgy jön ez ki, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő első teli holdkor van a húsvét, és ugye ez egy változó ünnep lett ilyen szempontból, és ehhez viszonyítva ugye 40 nappal hamarabb van hanvazó szerda, de hogy ez úgy jön ki, ez matematikailag, számtanilag, hogyha a vasárnapokat ugye nem számítjuk a bőjti napok közé. Ezért van az, hogy minden évben máskor van a nagy bőjt kezdete, hanvazó szerda is, és máskor van a húsvét ünnepe. Miről mondtok le ebben a nagy bőjtben? Azok közül, a dolgok közül, amikhez nagyon szoktunk ragaszkodni. Mi az, amiről te lemondasz Krisztus szeretetéért, nem öncélú módon, hanem azért, hogy Krisztus számára megköszönt, amit ő tett értünk?
Amit úgy jobban kiemelnék, az a számítógép és a számítógépezés, meg az ilyesmiféle játékok, ugyanis kezdem úgy érezni, hogy már nem is nagyon köt le, szóval, hogy amikor még régebben sokkal jobban ezek a játékok is lekötöttek, és eltöltöttem velük az időt, de már mostanában is úgy érzem, hogy már egyáltalán nem érdekel, és már nem is szoktam játszani, és nem köt le.
Én is a számítógépes játékokkal vagyok így, de én kiemelném az okostelefont is, ugyanis az emberek többsége nagyon-nagyon ragaszkodik az okostelefonjához, és rengeteg ilyen alkalmazás van rajta. És jobb lenne, hogyha a bőjt által ezekről lemondanánk.
Én számítógépről és az okostelefonról mondok le, illetve az édességekről, mert úgy érzem, hogy ezek nem hasznos dolgok, de én attól még élvezem, és hogyha lemondok róla, akkor nem esedik a lelkem.
A 40-es szám is a Szentíráson alapszik. Mit jelent a 40-es szám, Viki? Vezess végig minket az Ószövetségem.
Izrael fiai az ígéret földjére 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában. Mózes 40 napot töltött Isten jelenlétében a Sínai hegyen. Illés próféta is 40 napon keresztül vándorolt a Hóreb hegyéhez. És Jézus is 40 napot töltött a pusztában, nyilvános működése kezdetén.
Ezért is nevezzük a nagybőjtöt
Szent 40 napnak.
A nagybőjti idő melyik nappal kezdődik?
Hanvazó szerdával kezdődik.
És Melanie, mikor van vége?
Nagy csütörtök este előtt lezárul.
Liturgikus színe a lila vagy viola. A Szent 40 nap célját a II. Vatikáni zsinat úgy határozta meg, hogy a keresztségre való emlékezés és előkészület és a bűnbánat által az Isten igéjét figyelmesen hallgató hívek előkészületet nyerjenek a húsvét misztériumának a megünneplésére. és ezt a liturgiában is kiszoktuk fejezni, és a katekézisben is beszoktuk mutatni. És ahogy ugye kérte a zsinat, a keresztségre való készületnek az ideje. Hamvazó szerdán a hívők már eleve szigorú bőti napot tartanak, ami azt jelenti, hogy a hústól tartózkodnak, és hányszor lehet jól lakni ezen a napon, Viki, és hányszor lehet étkezni?
Egyszer laksz jól, és csak háromszor szabad étkezni.
A hamvazó szerdai liturgiának mi még az a különleges szentelménye, amelyben ilyenkor részesülnek a hívek?
Ez a hamvaszkodás, amikor az előző évi virágvasárnapi barka hamujával keresztet rajzolnak a homlokunkra, és azt mondják, hogy ember emlékezz, por vagy és porrá leszel, vagy azt, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.
Nagybőjt vasárnapjainak evangéliumai a keresztség felkészítésnek a fontosabb témáit elmélkedik át, ahogy ezt a zsinati dokumentum is előírja, mert minden nagybőjt első vasárnapján Jézus megkísértése az evangélium, második vasárnapon Jézus színe változása, harmadik vasárnapon a szamáriai asszony története, negyedik vasárnap a vak meggyógyítása, ez a negyedik vasárnap az öröm vasárnapja, ilyenkor a liturgikus szín nem lila, hanem...
Ez a szín a rózsaszín.
A nagybőjt ötödik vasárnapján Lázár feltámadásáról elmélkedünk, és ezt a vasárnapot régen a szenvedés vasárnapjának, vagy a köznyelv szerint hogyan nevezték ezt a vasárnapot?
Fekete vasárnapnak.
A köznyelvben még más elnevezések is előfordulnak, hiszen ekkor takarták le a képeket és a kereszteket a templomokban, aminek manapság is hagyománya van. A virág vasárnap az az Úr szenvedésének a vasárnapja, hiszen Jézus ezen a napon vonul be Jeruzsálembe. A nagy hét az mit takar ez a kifejezés magában? Mikor kezdődik?
Virágvasárnappal kezdődik.
Régebben hogy nevezték?
A szenvedés hetének nevezték.
Miről nevezetes esemény az egyház életében a nagy csütörtök, Viki? Légy szíves, szedd össze!
A székes egyházakban ekkor szentelik meg a szentségek kiszolgáltatásakor használatos olajakat, a krízmát, a betegek olaját és a katekumenek olaját. Ezen a szentmisén újítják meg ígéreteiket a papok a püspökök előtt.
Ezek a fokozatok történnek, ahogy látjátok, a liturgiában és a katekézisben is, mire odaérkezünk majd húsvét ünnepéhez, és ezért nagyon fontos tudatosan megélni ezeket a vasárnapokat is, és természetesen a nagybőjt hétköznapjait is. Mi most csak azért imádkozhatunk, hogy minden hívő keresztény ember számára adjon sok kegyelmet az Isten ezekben a nagybőjti hétköznapokban, és adjon sok erőt a vasárnapokhoz, hogy az evangélium fényében felismerjék az Istennek azt a megváltó, minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, amelyet kiáraszt minden emberre az Isten, és kívánjuk azt, hogy az alamizsnálkodás, a megtérés, a bőjt és az erénygyakorlatok segítségével át tudják élni majd a feltámadásnak az örömét. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett a nagybőjti időszakról. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. február 27-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunk a 102,2, Miskolcról a 960-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!